Kulcsár Andrea gyermekorvos és védőoltási szaktanácsadó, a Szent László Kórház főorvosa, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt beszélgettünk az úgymond gyerekbetegségekről, de azt lehet látni, vagy legalábbis az a tapasztalat, fiatal szülők azt mondják, hogy ma nagyon sokszor a gyerekek hazavisznek egy betegséget, és a szülőket is ledönti a lábáról. Most akkor nincsenek gyerekbetegségek, hanem betegségek vannak?
Nem, vannak gyerekbetegségek. Azokat hívjuk gyerekbetegségnek, gyerekfertőzésnek főképp, amelyeket az esetek zömében gyerekkorban átvészelünk. Mindig is van, és mindig is volt a felnőttek között pár százalék, akár 15-20 százalék is, aki gyerekkorában nem esett át a fertőzésen. Az előbb beszéltünk ugye a bárányhimlőről, ennek ez egy klasszikus példa, hogy nagyon kevés felnőtt marad, aki nem volt bárányhimlős, aztán meglepődik, hogy mik ezek a hólyagok rajta, és nagyon súlyos betegség tud lenni.
Felnőtt korban súlyosabb tényleg?
Igen, minden egyes klasszikus gyerekbetegségre jellemző, hogy ha semmi egyéb szövődmény nincsen, maga a fertőzésnek a lefolyása a súlyosabb felnőtt korban, gyakoribbak a vírus közvetlen következményei, tehát egy felnőttnél mondjuk egy bárányhimlő vírus okozta tüdőgyulladás, vagy májgyulladás, a sokkal gyakoribb. Aztán ugye miért is van ez? Miért is van ezre? Egyszer nem tudok én erre ilyen konkrét biológiai magyarázatot mondani. Egyszerűen azt gondolom, hogy megváltozik az immunrendszer egy felnőtt embernek is, másképp zajlik az a betegség, mint egy gyerekben, és más szövődmények is vannak, mint egy gyereknél.
Azért, mint azt mondtam, amikor kérdeztem a gyerekbetegségekről, hogy nézzük a klasszikusokat, és néhány olyan betegséget mondott, amiről ma már nem nagyon hallunk, vagy a mai szülők talán nem nagyon találkoznak vele. Hova tűntek ezek a gyerekbetegségek? Például a mumps, amit említett.
Ja, hát a mumps kanyaró rubeola védőoltásnak köszönhetően tűnik el egy olyan közösségben, ahol a védőoltási rendszer jól működik. Mit értünk ez alatt? Ez azt jelenti, hogy megfelelő célközönségnek, vagy célpáciensnek hosszú éveken, évtizedeken keresztül magas átoltottsággal, azaz a kinézett kohortnak a legalább 95, de annál több százalékát beoltjuk. És ezt elértük ugye Magyarországon több évtizedes kötelező védőoltási rendszerrel, hogy gyakorlatilag a mostani 30 évesektől lefelé mindenki magas átoltottsággal oltva van. Ezáltal eltűnik a fertőzés is, hogyha bebe jönne az országba az érintett betegség, amiről beszélünk, akkor nem talál magának fogékonyt. Na persze, ugyanez a rendszer a saját áldozata is lesz, több okból kifolyólag. Először is a ma fiatal szülők egyike sem találkozott a fertőzéssel és annak következményeivel.
Tehát például nem volt bárányhimlős.
Hát igen, de most, hogy a klasszikusoknál maradunk, hogy a kanyaró rubeola mumpsról beszélünk, hogy eltűntek, és ő nem tudja, hogy ez miért fontos, meg miért súlyos, meg milyen következményei lehet. Legfeljebb a saját nagymamája beszélhet neki róla, ha emlékszik az még. És akkor ugyanakkor jól eszmét cserélnek, hogy a védőoltásoknak emellett meg milyen rettenetes következményei vannak, és akkor innentől táplálkozik az a tévhit, hogy a védőoltás felesleges és veszélyes.
Mert hogy úgy sincs betegség.
Na de igen ám, de a kórokozó nem szűnik meg, tehát ettől még Európában kanyarójárvány van, és Romániában kanyarójárvány van, és Olaszországban kanyarójárvány van, és akkor átkolvászol Magyarországra egy beteg, bekerül a magyar egészségügyi rendszerbe, ahol mindenki összeszalad, és ámulva nézi, hogy vajon mi ez, mert 15 éve senki nem látott Magyarországon igazi kanyarót. Aztán mire rájövünk, hogy kanyaró, addigra találkozott vele egy pár olyan ember, aki védőoltást egész életében nem kapott, vagy kapott, de nagyon régen kapott, nem kapott ismétlőoltást, tehát nem biztos, hogy teljességgel védett, és megy, egy-egy megbetegedés előfordul. Most még csak egy-egy megbetegedés fordul elő, de a kanyarovírus nagyon-nagyon ragályos, úgy hívjuk ezt, hogy több mint 80%-os kontagiozitású, tehát aki találkozik és fogékony, az megfertőződik. És ha a valaha kapott védőoltással megszerzett védettségünk elegendő ugyan a súlyos betegség elkerülésére, de arra nem feltétlenül lesz elegendő, hogy ne adjuk tovább. Ennyi megbetegszünk, és tovább adjuk a fertőzést. Az a tendencia tovább folytatódik, hogy nem akarjuk a kötelező védőoltásokat, ezért, akkor egyre több olyan gyerek lesz, aki fogékony, és közben egyre több olyan fiatal felnőtt lesz, aki már nem védett. És az a kettő kohort összetalálkozik, abból szép megbetegedés szám tud születni.
Mennyire, most stílszerűek legyünk, mennyire járványos az, hogy nem adatjuk be, vagy a fiatal szülők nem akarják a kötelező oltásokat beadatni?
Hát most mondjam azt, hogy egyre inkább. Nem érjük még utol az igazi ebben divatos nyugati felfogást. Hála, azt gondolom, hogy ez a ebben az egyben azt gondolom, ha más sok rosszban talán elöljár a kis hazánk, de ebben a jóban abszolút jó elöljárunk, hogy ezt a kötelezőséget idáig fent tudtuk tartani. Van ennek persze egy rossz vetülete is, mert csúnya szó ez, meg én rám
hogy kötelező?
Hogy kötelező, én rám ne erőltesse senki, stb. De azt gondolom, hogy ez egy elég bonyolult szakmai fogalom ahhoz, hogy az ember ne adja ki ezt a döntésjogot a laikusoknak, mert nem feltétlenül tudja eldönteni, amit miért.
Ugye,
fontos.
Ugye az imént utalt rá a beszélgetésünknek az első felében utalt rá, hogy az a szülő, aki nem adatta be, és önöknél már a kórházban szembesül ezzel a felelősséggel, azt mondja, hogy milyen jó lett volna beadatni. Milyen érveket mondanak?
Azok ugye az a másám a javasolt oltás. Az a baj, hogy nem csak a szülőkön és nem csak a laikusokon múlik ez sajnos, hanem egyre több olyan egészségügyi munkát végző ember is mondja azt, hogy nem feltétlenül gondolja fontosnak a védőoltásokat, és partnert találnak, tehát megtalálja zsák a foltját, az alternatív gondolkodású oltást nem kívánó, megtalálja azt az orvost, aki sajnos nem. Mond, ez az úgynevezett nem oltáspárti, megtalálják a betegségpárti párjukat.
De azt mondta, hogy egyre, mikor azt kérdeztem, hogy mennyire járványos az, hogy mondjuk a kötelező oldásokat nem szeretnék beadatni, azt mondta, hogy nyilván növekszik ez a szám. Messze vagyunk azért meg a kritikus nagyságtól? Tehát attól kell tartani, hogy valami komoly következmény lesznek?
Tehát a tendencia az, hogy mondjam, szépen lassan növekszik, meg terjed, de aztán visszaesik, szóval, hogy kevés az igazán fanatikus, nagy hangon ordítoznak, és mindenféle média felületet megtalálnak, hogy a maguk igazát kiordítsák magukból, de azért nem beszélhetünk tömegekről. De a romániai kanyarójárvány az annak a következménye, hogy nagyon nagy az oltás ellenzés, és nagyon alacsony az átoltottság. Tehát vannak olyan területek, ahol a gyerekek 20%-a volt oltva, és például kanyaróval szemben ehhez el kell érni, mondom, a 95 sem elég, a 98%-os átoltottságot, és nem egy évben, hanem hosszú évekig. Úgyhogy veszélyes játék, ez visszacsaphat elég erőteljesen.
Többször emlegetjük a gyerekek immunrendszerét, egy picit beszéljünk erről, ne csak a védőoltásokról. Mit tegyen egy gondos szülő, hogy a gyereknek megfelelő immunrendszer legyen? Próbáltam, hát, nem tudom, hogy a megfelelő szó az jó-e, megfelelő a megfelelő szó.
Hát először is ugye fontos, hogy milyen genetikai állományt tud örökölni a gyerek a szülőtől, tehát itt teheti az, ha viccesek akarunk lenni, ugye az első lépés, sok múlik azon, hogy mit hoztunk a szüleinktől, aztán hogy tartott a karban az a szülő saját magát, meg a gyerekét is, kezdve az egészséges életmódon át, a vitaminoktól kezdve az egészséges életmódon át, mind-mind az immunrendszerünknek a működésének a fokozása, vagy a erősítése ez az egész.
Félteni vagy nem félteni a gyereket? Ugye ez egy ilyen klasszikus
kérdés. Vészszerűség határa. Tehát azt gondolom, hogy nem kell direkt a virágföldre letetni mondjuk a gyereket, de az, hogyha mondjuk a földről felvesz valamit és a szájába veszi, akkor nem kell gyomormosást végezni. Nyilván gyakran megmosom a gyerekem kezét. Sokan ugye a háziállatokkal élnek, a háziállatot ugyanúgy elviszem azt mondtam háziorvoshoz, hanem az állatorvos kollégához, rendszeresen gondozásba jár, karban tartja egészségileg is, féreghajtás, stb. Védőoltásokat kap a háziállat is. Megtanítjuk a gyereket a háziállattal bánni és együtt élni. Vigyázunk a tisztaságra. Ugye most azért hallgattam el, mert a tisztaságnak is van egy bizonyos fokozata. Tehát az, hogy folyamatosan steril körülményeket próbálunk biztosítani akár a kisbaba körül, akár egy idősebb gyereknél, biztos, hogy felesleges. De nem felesleges takarítani, nem felesleges tiszta ruhába járni. Tehát az észszerűség határain belül egy úgymond normál normát tartani.
A környezet, amiben élünk, amit megeszünk, megiszunk, az mennyiben felelős azért, hogy mondjuk a különböző generációknak hogy alakul az immunrendszere, vagy a védekező képessége?
Hát mondjuk inkább Falus professzor urat kéne erről megkérdezni, hogy hogy alakul a genomika el a kérdésben, mert ezért ez egy rettenetesen messzire vezető történet.
De nyilván kérdezik önt erről a szülők, nem?
Nem, erről nem.
Tényleg?
Nem. Inkább arról szoktak kérdezni, hogy mik azok a betegségek, meg hogy a védőoltásoknak milyen kára van, vagy milyen következménye lehet. Inkább erről szoktak ilyen messze menő beszélgetésben nem is tudok velük belemenni, mert nem ezen a területen mozgok, tehát nem tudom, hogy ami a korrekt szakmai vonulata ennek.
Arról azok a betegségek, amikről beszéltünk, azok a gyerekbetegségek, amikről beszéltünk, akár a klasszikusok, amelyek eltűntek, vagy akár azok, amelyek még itt vannak körülöttünk, ezek mennyire a mi betegségeink, mennyire Európa betegségei, vagy mennyire világbetegségek?
Hát a klasszikusok azok világbetegség, minden világbetegség végül is, Európán belül kevés a bezárt fertőzés, ugye a határok nyitottak, tehát bármi, ami itt van, ki is mehet, és be is jöhet. Ugye egyedül a fekete himlő az, amit kitöröltünk a világból. A Európa poliómentes már hosszú évek óta, mégis oltjuk a gyerekeinket a poliovírus fertőzés ellen, azért, hogyha valahonnan, valahogyan mégiscsak bekerülne Európába, akkor az európai társadalom védett legyen ezzel a betegség ellen, és fordítva, hogyha mi kimegyünk, akkor védettek legyünk. Nem lehet azt gondolni, vagy nem szabad azt gondolni, hogy ha mi itt élünk, akkor feltétlenül mindennel szemben biztonságban vagyunk. Nagyon jó példa erre a gennyes agyhártya gyulladás kórokozói. Ugye geográfiai különbségek vannak, hogy melyik kórokozó ezen belül a gennyes agyhártya gyulladás kórokozói közül melyik földrészen, melyik fajtája van. Ez az úgynevezett meningokokkusz. Az általában köztudott, hogy Európában a B szerocsoport és a C szerocsoport elvétve a W135 és az Y szerocsoportok fordulhatnak elő, de ha gondolunk, akkor BC, így beszélhetünk róla. Afrikában az A szerocsoport van. Ha valaki elmegy a Hajjra, akkor ott van A szerocsoport és W135. Senki nem gondolja, hogy egyszer elmegy egy cserkész csapat Japánba, és onnan visszamegy az egyik gyerek, aki ott volt Angliába, és oda visz egy olyan szerocsoportot, ami korábban nem volt, és nagyobb megbetegedés szám keletkezik. Tehát bármikor előfordulhat, ez is, az is, amaz is. Jönnek, mennek a kórokozók, utaznak velünk magyarul.
Ezt mondta, hogy senki nem gondol rá, tényleg senki nem gondol rá? Most arra gondolok, hogy mennyire globálisan szervezett ezek ellen a betegségek ellen a védekezés? Ugye például az influenza említette azt, hogy ugye ott a WHO készít prognózisokat, készülnek ajánlások. A többinél
a WHO-nak vannak ajánlásai, hogy ne lenne, szóval, hogyha olyanra gondolunk, ezek a hiperendémiás területek, ahol mondjuk a valamelyik fertőzés kifejezett gyakorisággal előfordul, akkor a WHO ott intézkedik helyben is, ezen kívül, hogyha valaki olyan területre utazik, akkor vannak kötelezettségek, van olyan, hogy kötelező védőoltást arra a területre nem is engedik be, anélkül, hogy a védőoltást meg ne kapná, illetve melegen ajánlják, vannak olyan helyzetek is, amikor bizonyos betegségek ellen kifejezetten ajánlott védőoltást kapni nem kötelező, de vagy az utazó, vagy az ember érdekében javasolt, hogy védőoltást kapjon. A javasolt védőoltások közé tartoznak csomó olyan betegség elleni védőoltás is, ami nem gyakori. A fontossága abban van, hogy nagyon súlyos következményekkel jár. Ugye nagyon sok szülő azt gondolja, hogy ami nem kötelező, az azért nem kötelező, mert nem fontos. De azért nem kötelező, mert az állam nem tud mindenről gondoskodni. Nem tud arról gondoskodni sajnos, ami ritka, de nagyon súlyos, vagy sok van belőle, de nem annyira súlyos. Tehát el kell dönteni, és ennek komoly gazdasági, epidemiológiai számításai vannak, egészségügyi kockázattól kezdve a fertőzés mindenféle jellemzőitől, hogy melyik az a védőoltás, amelyik bekerül egy védőoltási rendszerbe, akár kötelező, vagy akár javasolt szinten.
Van ilyen betegség? Mondanak példát, ami mondjuk tömegesen, de nem súlyos, és ezért gyakorlatilag gazdaságilag értelmetlen, vagy nem értelmetlen, tehát nincs gazdaságilag értelmes indoka, hogy olcsunk ellene, és itt van közöttünk.
Hát ennek eklatáns példája, hogy például a rotavírus fertőzést senki nem gondolja Európán belül egy súlyos betegségnek. Más kérdés, hogy orvosilag tudok mondani akármit, öt olyan okot, hogyha egy nagyon kis csecsemő kerül kórházba, súlyos kiszáradása, stb. Tehát lehet az is nagyon extrém súlyos betegség. Tipikus példája annak, hogy ez az a betegség, ami megérné, hogy kötelező legyen a védőoltás, hiszen valaki egyszer végig számolná, hogy mit jelent a magyar egészségügyben, amikor elindul egy rotavírus járvány egy közösségbe, és bekerül a gyerek a kórházba, és kórházi fertőzéseket okoz utána. Tehát egy önmagát gerjesztő rotavírus járvány keletkezik, akkor az milyen következményekkel jár, de nem tartja senki súlyos betegségnek.
De ez jogos egyébként, mert ez előbb már ugye beszéltünk róla, akik most kapcsolódtak be, azoknak elmondom, hogy a Bárányimről ezt mondta, hogy mindenki azt gondolja, hogy ez nem egy súlyos betegség, közben pedig az.
Igen, más szempontok vannak a Bárányimlőnél, más szempontok vannak a rotavírus fertőzésnél. Kicsit én ugye belülről látom, egy szülőnek előbb lesz súlyos betegség a rotavírus fertőzés, mint a bárányhimlő. A rotavírus fertőzés azért lesz előbb súlyos, mert ugye a kiszáradással a gyereket a kórházba viszi, ahol is infúziót fog kapni, és bántani fogják. A bárányhimlőt meg nagyobb részt megúszták a környezetében lévő emberek is. Azért nehéz erről egyértelmű választ adni, mert most, ahogy úgy rám kérdezett, ugye, hogy melyik az, ami nem súlyos, de sok van belőle, és rögtön jönnek azok a gyerek emlékek, akiket saját magam is kezeltem rotavírus következtében. És legszívesebben azt mondanám, hogy minden olyan fertőzés ellen védőoltást kell kapni egy gyereknek, vagy egy betegnek, ami megelőzhető. Csak ennek van egy olyan határa, ami ugye nem teljesíthető. És én mindig nagyon-nagyon örülök, hogy nem én vagyok a döntéshozó, és nem nekem kell megmondani, hogy mi legyen a kötelező tényleg, vagy mi legyen az, amit támogatott, és segítséget tudunk nyújtani anyagilag. Mert egyszerűen, ha tényleg én leginkább mindenre azt mondanám, hogy mert miért ne? Tehát, hogyha a bukós isakot is felvesszük, nem? Mert nem biztos, hogy elesem a kanyarba, de hát oké, büntetik is, aki nem veszi föl, szóval hogy azt is azért veszem föl, mert sose tudom, amikor esek el.
De egyébként, hogyha már szóba hozta, akkor abban, hogy mondjuk egy rendszer merre felé mozduljon, tehát hogy mi legyen az, amit mondjuk oltunk és kötelező, vagy ajánlott legyen, ebben azért önöket megkérdezik, akik látják a gyerekeket, tehát találkoznak vele. Tehát ebben azért önöknek, vagy például önnek van szava, legalább egy szakemberként?
Hát, vannak a döntéshozók, akiknek az a feladatuk, hogy ismerjék egy kórokozónak az epidemiológiáját, vannak, akik ilyen szinten gazdasági következményeit mérik le egy megbetegedésnek, és természetesen megkérdeznek egészségügyben dolgozókat is, de a döntés egyértelműen magasabb szinten zajlik, hiszen ahhoz mi nem értünk, mondom, mert mi, a betegellátók, akár én is, aki most már leginkább a prevenció oldalán dolgozom, szóval nem tudjuk átlátni azt ennél magasabb szinten. Mi azt tudjuk mondani, hogy persze meg kell előzni.
A prevenciónál maradva, mondja, amikor azoknak a szülőknek a környezetében, akik mondjuk nem választottak egy ajánlott védőoltást, vagy akár egy kötelezőt, és bekerül mondjuk önökhöz a gyereke, az ő környezetében könnyebb azt a munkát elérni, hogy
abszolút.
Igen?
Abszolút. Hát mondom, azok a szülők lesznek a követek, szégyelik magukat saját maguk előtt, hogy nem tették meg azt a lépést, hogy megadják a gyereknek a védőoltást. Persze mindig más a hibás.
Ezt akartok kérdezni, mit mondanak? Tehát miért
mindig az
orvos mondjon
a hibás.
Egy tipikus érvet.
Hát, hogy nem mondta a doktor. Mert ha mondta volna a házi orvosa, akkor ő beadatja. Ha mondta volna a védőnő, akkor beadatta. A védőnő lebeszélte róla. Hogy az orvos lebeszélte róla. Hogy azt mondta a nem tudom, Julika a játszótéren, hogy amikor az ő gyereke megkapta, akkor na hát aztán borzasztó tünetei voltak. Mindig más a hibás először. Aztán utána bár csak hallgattam volna arra, amit mégiscsak olvastam, meg azért csak a kezembe került egy olyan prospektus, amit elolvastam, de azt gondoltam, hogy mégse fontos. Sokkal könnyebb utána azt mondani, hogy akkor olvasom még erről, nyugodjon meg a gyereke, most ezt ugye ő is megúszta, kicsit megszenvedte, de akkor viszont a környezetében, meg a másik gyerekének, meg a szomszéd gyerekének, meg a baráti társaságban mondja el, hogy igen, igaza van annak az orvosnak, aki azt mondja, hogy javasolt beadni azt a védőoltást.
Rajtuk kívül kik segítenek még igazán? Kik azok, akikre önök még igazából számíthatnak?
Hát ugye mi tartunk továbbképzéseket, és akkor úgy kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. Ugye beszélünk az alapellátásban dolgozó kollégáknak, a védőnőknek, beszélünk a gyógyszerészeknek, a védőoltásokkal megelőzhető fertőzésekről és a védőoltásokról. Sok információt tőlünk tudnak meg, és akkor ha valaki egy témában több információval gazdagabb, akkor magabiztosabb, és akkor jobban tudja átadni a feladatot is, meg az üzenetet is. Sokszor azért nem beszél senki magáról a védőoltásokról, akik az alapellátásban dolgoznak, már nincs elég rálátásuk. Csináltunk gyerekkori védőoltási naptárt, felnőttkori védőoltási naptárt, amik nagyon sok információt tartalmaznak, nem csak azt, hogy mikor kell adni, meg mit kell adni, hanem hogyan, miért. Kifejezetten szeretik a kollégák az információt, mert magabiztosabban tudnak akkor segíteni, és magabiztosabban tudják ajánlani a betegeknek, a pácienseknek.
Akkor még néhány gyakorlati tudnival az influenzával kezdtük ezt a mai beszélgetést. Mennyi időnk van beadatni? Ugye már elindult a kampány.
Hát elindult, ugye az a mondás, hogy az influenza szezon alatt végig lehet védőoltást adni, egészen március végéig. A valóságban ez úgy néz ki, hogy maga az oltás után legalább 2 hét kell ahhoz, hogy a védettség kialakuljon, hogyha egy 9 évesnél kisebb gyereket oltunk a 4 komponensű oltással, akkor pedig, és még soha nem kapott influenzálni védőoltást, akkor 2 oltást kell neki adni. Úgyhogy is a második oltás után mondhatjuk azt, hogy az elvárható védettséget elérte. Tehát azt gondolom, hogy az utolsó utáni pillanatban vagyunk, és minél előbb javasolt volna felzárkózni.
Kulcsár Andrea, gyermekorvos és védőoltási szaktanácsadó, a Szent László Kórház főorvosa volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a rádióban ezt a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Szívesen, viszont.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre, az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Hlauer Richárd. Minden jót, viszont hallásra!